Keresztény Közéleti Akadémia.
Kálmán Pellegrin, ferences szerzetes, egyháztörténész a beszélgető társam. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Szerdahelyi Csongor vagyok, az úgynevezett dicsőséges 133 nap rém uralma 100 évvel ezelőtt zajlott Magyarországon, amely az egész magyar társadalmat, de az egyházat is súlyosan érintette, és fő próbája volt annak, ami aztán 45 után bekövetkezett sok szempontból. Azt szeretném kérdezni, hogy a ferences rendet hogyan érintette ez, illetve a ferencesek hogyan reagáltak mindarra, ami történt 1919 márciusától. Túl vagyunk az első világháborún, vesztesek vagyunk, elfoglalják az ország jelentős részét, jönnek haza a hadifoglyok, nagyon ínséges állapotban van az ország. Mit tesznek a ferencesek, mit tehetnek a ferencesek ekkor?
Talán egy kicsit távolabbról érdemes indulnunk, a magyar egyház helyzetét figyelembe venni, ugyanis amikor a kommün kialakul, akkor egy nagyon elgyengült egyházzal találkozunk, hiszen a józsefinizmusnak a hatása az ott mutatkozik az egyház életében, abban, hogy a hitet csupán egy ilyen polgári erkölcsnek tartják, a szerzetesi életet nagyon sok szerzetes rendben egy ilyen aglegény életként értelmezik, és a társadalmi jó az egyetlen olyan szempont, ami meghatározza az egyház életét. Gondolhatunk arra, hogy a budapesti kerületekben, pontosabban a pesti kerületekben, ebben az időszakban szinte csak a pesti ferenceseknél volt gyóntatás. Máshol egyáltalán nem is volt divat, később alakul ez ki. Vagy gondolhatunk éppen arra is, hogy az első világháborúból visszaérkező elszegényedett katonalelkészeket és a papság egy részét egy összejövetelre hívja meg a Károlyi kormány, amikor hatalomra kerül, és megkérdezik az ott összegyűlt papságot, hogy a kormány miben segíthet. Amikor ezt a történetet mesélem, mindig szoktam kérni, hogy találják ki a hallgatóság közül, hogy mit kért a papság. Na hát ez a papság breviárium, a zsolozsma és a cölibátus eltörlését kérte az államtól. Érezzük a szemléletbeli különbséget, vagy az identitásvesztést, hogy az állam segítségét kérik egy egyházi törvény módosításához. Ebből látható, ebből érzékelhető a józsefinizmusnak a hatása, hogy az egyház még a papság életében is a társadalom, a társadalmi jó, a hasznosság volt az, ami igazán fontos volt és meghatározó volt, és az egyház kormányzatra is egy kicsit úgy tekintettek, mint egy állami intézményre, és azt gondolták, hogy az az államnak alárendelt, mint ahogy a józsefinizmus próbálta ezt ráerőltetni a papságra. A harmadik, ami példaként hozható, az például a piaristáknak az esete, ahol a piaristáknál megfigyelhető az, ahogy én az ő történészeiktől tudom, hogy a kommun egy ilyen tisztulási folyamatot, egy belső rendi reformot, a szerzetesi identitásnak a felébredését eredményezte, hiszen ekkor nagyon sokan otthagyták a rendet a kommun hatására. Maga Prohászka is ír, hogy hát nem igazán szerzetesek, inkább tanárurak ők, és hogy önként beálltak a kommunbe, de gondolhatunk arra is, hogy a későbbi külügyminiszter Sík Endre ekkor még piarista kispap volt.
Sík Sándornak a testvére.
Sík Sándornak a testvére, és a kommun idején hagyja ott a piaristákat, és kapcsolódik egy más közösséghez. A ferences rend ebben az időszakban viszonylag kedvező helyzetben volt, hiszen az a szerzetesi reform, ami a piaristáknál ekkor indul el, a monasztikus vagy úgynevezett tanítórendek, egyéb tanítórendeknél néhány évvel később, az a ferenceseknél már 1900-ban megkezdődött, a józsefinizmus hatását elkezdik levetkőzni, vagyis helyreállítják a klauzúrát, a közös zsolozsmát és a vagyonközösséget. És viszonylag hamar megerősödnek ebben a rendi közösségeink, a kommun számukra éppen a reform előtti állapotnak a visszaállítását jelenti, és hogyha innen a 21. századból tekintünk vissza a tanácsköztársaságnak az időszakára, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag a tanácsköztársaság azt próbálta végrehajtani néhány hónap alatt, amit később Rákosi Mátyásék nagyon bölcsen, csak, és itt a bölcsent idézőjelbe tesszük, 10 év alatt hajtottak végre. A kommun gazdaságilag belebukott a saját történetébe, és így az intézkedései is, az egyházpolitikai intézkedései is nagyon elhamarkodottak voltak, de Rákosiék a szalámi technikával, az óvatos előrelépésekkel ugyanazokat a lépéseket teszik meg, mint amit a kommun elhamarkodott. Nem véletlen, ugyebár, hogy a kommunben azok az emberek, akik később 45-ben kibontakoztatják a kommun, 45-től kibontakoztatják a diktatúrát, fiatal emberként jelen voltak.
Igen, Rákosi, Lukács György, tehát ott voltak azok az ideológusok, meg politikusok, akik aztán újrakezdték 45 után, most már egy nagyon komoly szovjet segítséggel.
Van azonban a kommunnek egy ferences vonatkozása is, sőt a Károlyi időszaknak, ugyanis volt nekünk egy ferences rendtársunk, a Persián Ádám, aki elhagyta a rendet, és a Károlyi kormányban már az egyház politikában komoly szerepet kapott. Neki egy visszaemlékezése is fönnmaradt, és ebből a folyamatot jól láthatjuk, illetve ha a Prohászkának a naplójegyzeteit olvassuk. Tudjuk Persiántól, amint ezt előbb említettem, hogy egy ilyen kvázi békepapi mozgalmat hozott létre már a Károlyi kormány is, amibe még Prohászka is elmegy, de amikor látja, hogy mi történik ott, akkor ott hagyja az egész csapatot, és tudjuk azt is, talán éppen Prohászkától, hogy az akkori esztergomi érsek, az utolsó esztergomi érseknek gondolta magát, látva ezeket a folyamatokat.
Csernoh volt ez a prímás, aki végigélte az első világháborút, és Trianont elszenvedte, és gondolom, hogy egy világvége hangulat volt akkor.
Teljes egészében így érezte. Az a folyamat, ami ekkor elindult, az elkezd a tanácsköztársaság idején kibontakozni. Hogy csak példákat mondjak, és párhuzamokat, amelyek ugye 45 után is előkerülnek, megindul a szerzetes közösségek feloszlatása. Azt kéri az akkori ferences provinciális Tamás Alajos, hogy azért, hogy a rend megmaradhasson, legalább egyházmegyés papként néhány ferences együtt élve a plébániákon, azért tegyenek esküt az új rendre. Aztán nem lehetett viselni már habitust, állandó vegzálásoknak voltak kitéve, hogy hagyják el a rendet. Elvették a kolostorokat, a Margit körúti kolostort, azt először kollégiummá, később felmerültek olyan ötletek, hogy kuplerájjá alakítják. A ferencesek úgy próbálták elhárítani azt, hogy a templomokat elvegyék és tornacsarnokot csináljanak belőle, hogy plébánia templomokká nyilvánították ezeket, és plébánosként akartak ott működni, és megpróbálták a kommunisták megszervezni azt a papi réteget, amelynek a segítségével az egyházat el tudják foglalni. Ha megint visszautalunk mondjuk az 50-es évekre, azért azt érdemes látni, hogy a tanácsköztársaság után Prohászkának milyen nagy hatása van a papságra és a papnevelésre. És az a békepapság, amelyik ott az 50-es évek környékén elkezd a kommunistákkal lepaktálni, azért az már egészen más szemléletű, mint a 19-es. Nem menteni akarom őket, inkább ezzel azt akarom mondani, hogy a 19-es rosszabb volt, sokkal rosszabb volt, mert gondolkodásmódjában is, mert Prohászka nélkül, a Prohászka féle hatás nélkül gondolkodott az egyházról.
Ez nagyon-nagyon érdekes, tehát Prohászka, Tóth Tihamér, eukarisztikus kongresszus, tehát a magyar egyháznak a reneszánsza, a két világháború közötti mozgalmak azért megerősítették lelkileg, meg fegyelmileg az egyházat, hogyha a békepapságot nem is lehetett nem megszervezni, illetve hogy találtak olyan zsarolható embereket, de valahogy az egyház hűségük legalábbis külsőségekben sokkal észlelhetőbb volt, mint 19-ben.
Igen, és hát ne felejtsük el, hogy azért Magyarországon nem történt egyházszakadás, mint ami cél volt ez az 50-es években a békepapság kialakításával, tehát nem szakadtak el Rómától, nem jött létre helyi egyház. Ez Prohászkának köszönhető, hogy ezekre az emberekre is ilyen mértékben hatott.
Voltak-e vértanúi, vagy majdnem vértanúi a ferenceseknek ebben a 19-es 133 napban? Mint ahogy aztán később a világháború és a Rákosi időszakban lettek.
Ebben az időszakban nem voltak a ferenceseknek vértanúi. Egyházmegyei papságból, például Kecskeméten, Kecskemét környékén igenis voltak vértanúk, és nagyon érdekes azt látni, ami a História Domuszokban ott van, hogy rögtönítélő bíróságok jönnek létre, aminek egy ügyvéd, egy kommunista és egy börtönből szabadult köztörvényes rab általában a tagja. Tehát egy ilyen bosszú hadjárat indul az egyház ellen, és ezt a História Domuszok világosan leírják, és nyomon is követhető. Van olyan település, ahol a plébánost az egyik Lenin fiú szórakozásból lelövi, majd amikor oda siet a káplán, hogy a szentségekkel ellássa, akkor őt is erre a sorsra juttatja. Tehát azt hiszem, hogy itt még a Magyar Egyház nagy hiányossága, hogy a tanácsköztársaság időszakának a vértanúit nem kutatta fel. Azért is hiányosság, és ez megint egy nagyon érdekes fejlemény, hogy a kommun után az egyház egészének a gondolkodásában a vértanúság nincsen jelen, tehát az az egyház, amelyik hát szöges ellentétben van ezzel a kommunista brigáddal, és menekülni akar előle a 20-as években, és mindent megtesz, hogy visszaszorítsa őket. Ez az egyház a kommun idején kivégzett papoknak a boldogávatási eljárását nem indítja meg, mert egyszerűen a közgondolkodásban nincs ott, és ez megint a józsefinizmusnak a hatása, nincs ott, hogy a vértanúság az egy vállalható életforma. Olyannyira, hogyha megnézzük a protestánsok által kivégzett kassai vértanúkat 1905-ben, amikor boldoggá avatják, akkor ott annak a környékén Prohászkának az írásai sem a személyes vértanúságról, hanem a vértanú nemzetről szólnak. Tehát ez a fajta gondolkodás, ez a fajta felismerés, hogy mi akaratlagosan, ténylegesen az életszentségnek ezzel az útjával is szembe kell néznünk. Ez nincs jelen a korabeli egyházban, még a 20-as évek egyházában sem találjuk meg.
Néhány évtized múlva Salkaházi Sára például már szinte tudatosan ajánlotta föl magát a vértanúságra, és Apor Vilmosnál is felfedezhetőek ilyen motívumok.
Ez valószínűleg a megújuló szerzetesi lelkiségnek a hatása. Éppen a ferences vértanúknál lehet látni azt, hogy ebben az időben, amikor az eukarisztiának a tiszteletét mozdítja elő és próbálja elmélyíteni Oslai Oswald, magiszter, ezeknek a ferences növendékeknek a gondolkodásmódjában, akkor az eukarisztia tisztelete az, aminek a gyümölcseként fölismerik, és elkezdi az Oswald atya, a későbbi ferences vértanúknál 7-ből 6-nak mondani azt a lelki gyakorlatok, a különféle nevelési alkalmak során, hogy a vértanúság az a mi életünknek egy alternatívája.
Utána egy nagyon termékeny évtized kezdődött a magyar ferences rendtartományok életében. Egyrészt megerősödtek az amerikai missziók, mindkét rendtartomány küldi ki a papokat az ottani magyarok után, megkezdődik a kínai missziója a Kapisztrán rendtartománynak, elindul a Kapisztrán nyomda Vácott, az asztalos oltárépítő műhely, megalakul a szegénygondozó nővérek, ferences szegénygondozó nővéreket megalapítja az akkori provinciális alrendnek, tehát talán a legfényesebb évei következnek el a magyar ferencességnek ekkor.
Igen, és ennek éppen az a tanúsága, hogy nem az elvilágiasodás az, ami segít az egyházon, hanem éppen ez a korszak mutatja meg, hogy a belső fegyelem. Mert ezek a gyümölcsök, amik imént felsorolásra kerültek, ezek annak a belső századesi fegyelemnek a gyümölcsei, amit rendi reformnak hívunk, ami a korabeli szerzetességben, minden közösségben szinte megjelenik, új közösségeket hoz létre, és az egyházban is megjelenik az első vatikáni zsinat hatásaként egy egységes és a hitben tiszta, együtt haladni tudó közösség, ahol világosak az életnek a keretei. Nem felrúgják ezt, hanem megerősítik ezeket, és így tudnak a világ üdvösségének a szolgáivá válni.
Fáy Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést, a ferences levéltár és könyvtár vezetőjével. Konkrétan egy-egy historia domus mit jegyzett föl a Tanácsköztársaság úgynevezett dicsőséges 133 napjáról? Egyáltalán mertek-e följegyzéseket készíteni?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert 50-ben ugye már nem mertek, de azért a 19 idején egyáltalán nem érezték úgy, hogy olyan állandó nagy veszély. A veszélyt érezték, de annyira nem, hogy nem merték volna a História Domusban lelkiismeretesen följegyezni az eseményeket, és szinte minden rendházban, ahol fölmaradtak ezek a nagyon értékes történelmi dokumentumok, hosszasan ecsetelik, hogy a helyi közösségnél mi történt, és hát azt is egyébként, hogy mi történt a fővárosban, hogyan sikerült megszerezni a kommunistáknak a hatalmat, és hogy ennek a hatalomnak a birtokában mit csináltak. Persze hát nagyon más volt mondjuk a pécsi eset, ahol akkoriban tulajdonképpen egy külön államalakulat volt, a Baranyai Szerb Köztársaság, és még egy hosszú ideig, és más volt mondjuk Nyugat-Magyarországon, a Felvidéken, vagy Gyöngyösön, Jászberényben, Kecskemétben 19. Egyébként az is érdekes, ezeknek a nem mindig lehet eldönteni, hogy ezt egykorúan akkor írták el, amikor a dolgok történtek, vagy pedig visszaemlékezésből, amikor már egy kicsit nyugalom volt, de szinte mindegyik írásban vannak komikus és tragikus elemek is. Hát a egyik erre legjellemzőbb példa az a gyöngyösi História Domus. Úgy féltek, különösen az egy nagyon kellemetlen élmény volt a kolostorban, hogy a Fáber Oszkár, aki a városban és országosan is a vallásügyi likvidáló bizottságnak volt az elnöke, nos ez egy kiugrott piarista pap volt, és ez rosszul érintette őket, amint az is, hogy volt olyan klerikus Gyöngyösön, aki 19-ben katonaruhában elhagyta a kolostort, és ő azonnal a kommunista városházára került írnokként. Úgyhogy ezek olyan nagyon kellemetlen élmények lehettek, de hát persze az egész esemény sor is, amikor megjelent a vallási likvidáló bizottsága a kolostorban, és hát vasárnap volt, és hát a tartományfőnök akkor még Gyöngyösön volt, Tamás Alajos volt a tartományfőnök, és mondta a likvidálóknak, hogy hát kedves elvtársak, most itt a vasárnapi misére nagyon sokan jönnek, ezért, hogyha itt leltárt kezdenek el készíteni a kolostor ingóságairól, akkor ezt föl fogja dühíteni az embereket. De nem hallgattak rá, éppen kijöttek a miséről, ott állt egy csomó katonaruhás kommunista, akik ott ügyködtek, és kérdezték, hogy hát ezek meg mit akarnak itt, és mondták, hogy leltárt vesznek föl, mert államosítják a kolostort. Na erre az asszonyok nekiestek ezeknek a derék államosítóknak, akik beugrottak a házfőnök háta mögé, hogy ne verjék meg őket Péri Bonaventura mögé. De hát azért ez nem volt annyira sikeres, mert előtörtek, főként az asszonyok estek nekik, és hát elkezdték verni az államosítókat, kiszorították a kvadrumba, az egyiket még a sárba is beletaposták, és úgy öklözték őket. Erre aztán hát elmentek az államosítók, viszont azonnali hatállyal bejelentették Péri Bonaventurát a hivatalba, a városházára, hogy adjon számot az eseményről. Na, és ekkor történt a katasztrófa, tehát átment a vígjáték tragédiába, mert ez viszont alapvetően katolikus Gyöngyösi lakosságot igen felbőszítette, és a História Domuszban azt írják, hogy több mint 10 000 fő jelent meg a főtéren a városháza körül, és követelték, hogy azonnal Péri Bonaventurát engedjék szabadon. Akkor a kommunista vezetők mondták, hogy menjen ki, és nyugtassa meg az embereket, de hát nem lehetett megnyugtatni, mert azt gondolták, hogy most bebörtönzik, talán kivégzik, nem lehetett tudni ezekben az időkben, és akkor a Péri Bonaventura higgadtan mondta, hogy hát ha elengednek, akkor biztos hazamennek ebédelni vasárnap délben. Úgyhogy végül elengedték, és akkor ez a helyzet megoldódott egy kis időre, mert nem sokáig tartott ez, mert még aznap erősítést kértek, hogy hát itt lázadás tört ki, és Nemec József karhatalmi segítséget kért Budapestről, akik estére meg is érkeztek.
Nemec József, ő ki volt, ő a Vörösöknek volt a vezetője?
A Vörös Őrségnek volt a vezetője, a parancsnoka, rögtön statáriumot hirdettek a városban, és ennek a statáriális módon két gyöngyösi polgárt felakasztottak a főtéren, miközben énekelték az internacionálét. Úgyhogy itt azért azt kell megjegyezni, hogy hát egy ilyen komikus jelenet volt, hogy nem sikerült államosítani, megverték a államosítókat a feldühödött polgárok, de utána két ember életét bekerült ez az egész.
Hát ez nagyjából mikor volt? Még márciusban vagy áprilisban?
Nem, ez már május 7-én, azt hiszem, ha jól emlékszem, tehát május 1-én még teljesen baráti volt a kapcsolat. A tartományfőnök elmondta a gyöngyösi polgármesternek, hogy amíg nem bántják az egyházi vagyont, és nem korlátozzák az egyház működését, addig ők támogatják voltak éppen a tanácsköztársaságot. Na de hát ez két hétig tartott, vagy három hétig, hogy nem nyúltak az egyházi vagyonhoz, és hát egyébként is akarták korlátozni. De május 1-én még például küldtek egy nagy vörös zászlót a kolostornak, hogy azt tűzzék ki, és így ünnepeljék meg a Nemzetközi Munkásmozgalom fő ünnepén.
És mint csebben a tenger, tehát a többi ferences helyszínen is nagyjából hasonlóan zajlottak az események, mint Gyöngyösen?
Igen, a História Domuszok alapján ezekből az írásokban, feljegyzésekből azt tűnik ki, hogy valószínűleg mindenütt voltak ilyen értelmetlen és komikus jelenetek is, és a História Domusz vezetőnek a érzései vagy a vérmérséklete alapján írták le azt, hogy utána mi hogyan történt, és hogyan fordult majdnem mindenütt tragédiába. Tehát itt is Csipkei Albert huszárszázadost és Velt Ignác kereskedőt hát megölték, teljesen értelmetlenül és indokolatlanul felakasztották, csak azért, hogy félelmet keltsenek a városban. Persze aztán Nemec Józsefet is elfogták a 20-ba vagy 21-ben, Egerben őt is kivégezték, mert hát teljesen ez az egész általak meghirdetett statárium mindenféle jogalapot nélkülözött, nem volt törvényes bíráskodás, tehát ez inkább önbíráskodás és gyilkosság volt.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Kálmán Peregrin és Fáj Zoltán történészekkel beszélgettünk a Tanácsköztársaság egyházpolitikájáról, illetve egyházzal szembeni politikájáról, rémtetteiről, lévén 100 évvel ezelőtt került hatalomra a Tanácsköztársaság, a Komün. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.